Péter Árma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Boldog az a lélek, amely meghallja a benne megszólal Úrat, és befogadja vigasztalás igéjét, amely az Úr szájából való. Boldog az a fül, amely rányílik az isteni sugallatok halk neszére, és e világi suttogásaira semmit sem figyel. Nagyon boldog az a fül, amely nem az odakint hangoskodó szót, hanem a belül tanító igazságot hallja. Kempész Tamás gondolataival köszöntöm Önöket. A szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban folytatjuk majd Horváth Kornél tábori lelkésszel a beszélgetésünket.
Mi nem azért megyünk misszióba, hogy velünk foglalkozzanak. Mi azért megyünk misszióba, hogy mi foglalkozzunk az emberekkel. Egy tanár, ha rossz kedvű, óriási a felelőssége a diákot, ugyanúgy meg kell tanítsa aznap a tananyagra. A kutya nem kíváncsi rá, hogy neki milyen kedve van. Óriási a felelősség. Egy papnál ugyanígy, egy tábori lelkésznél ugyanígy. Végezd a munkádat.
A karanténkápolna műsor sorozatból egy estímát hallanak.
Urunk, segíts családjainkat, hogy békés derűben éljenek. Adj kitartást a szülőknek, hogy bölcs okossággal legyenek gyermekeik támaszai. A gyermekek pedig készséges szívűek az útmutató segítség elfogadására.
És folytatjuk Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását.
8:30 volt itt a mise. Érzem, hogy jól ment a beszéd. Ha még tovább is itt kell maradnom a végén, még tudomásul veszik, hogy olyan hadosztály lelkész is van, aki nem az ivásban akar kitűnni a tisztek között. Annál jobban előkészülök a beszédre, vagy a magánbeszélgetésekben a feleletekre, hadd lássák, hogy nem aktív katonapap vagyok, hanem magyar bencés.
Az Inter Arma Caritas 348. adásához tartalmas perceket kívánok. Előző adásunkban Horváth Kornél tábori lelkészt kérdezte Ördög Kovács Márton. Ma folytatjuk a tábori lelkésszel a beszélgetést. Elsősorban a missziós feladatokról esik szó.
Ez mindig egy ilyen romantikus gondolat egy katonának a fejébe, külszolgálaton megkeresztelkedni. De legtöbben pont abban a korban vannak, hogy talán esküvőre is már készülhetnek, vagy keresztapák lesznek. És akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy mi a motivációjuk, és akkor a legkülönbözőbb motivációkkal találkozom. Van, aki azt mondja, hogy ő 30-40 éves, 20 évesen jutott el arra, hogy figyelve a világban az eseményeket, hogy ő így akarja kifejezni azt, hogy ő a keresztény kultúrkörhöz tartozik. Van, aki esküvőt akar, és azt mondta, hogy van, aki csak egyszerűen érdeklődik, nagyon sokféle motiváció van. És ez egy pár alkalmas hittanóra jellegű, de inkább mivel különböző beosztású, különböző rendfokozatú emberek, ezért inkább több egyéni felkészülést igénylő alkalom. Ezek nagyon jó események, egy adott szakasz, egy raj életében is, mert olyat még nem láttam egyébként, aki így kifejezetten ellenségesen viszonyult volna ehhez. Inkább azt látom, hogy akkor az egész szakasz vagy raj kicsit jobban összefog, ünnepeljük meg az éppen frissen megkereszteltet, elévünk a misére, mert én mindig mise keretébe tartom ezt. Általában barátságok nem születnek egy misszióban. Azok a mély emberi kapcsolatok azok arra fél évre, 6 hónapra korlátozódnak, de egy távoli haverság az nagyon komolyan meg tud maradni. Mindig örülünk egymásnak, hogyha látjuk, emlékezünk, nosztalgiázunk, örülünk, hogyha legközelebb is együtt jutunk el valahova. És hát természetesen, hogyha valami papi munkára van szükség, akkor megkeresik az embert. Ilyen is előfordul. Segíts. esküvőm lesz, keresztelt meg a gyerekemet. Ezzel elő szokott fordulni. Hogyha én kimegyek egy misszióba, akkor én oda úgy megyek ki, hogy nekem konkrét terveim vannak. Nem jövök haza úgy, hogy legalább mindenkivel egyetlen egy szót ne váltsak. Ha ez csak annyi, hogy hogy vagy, akkor ennyi. Mivel már tudom, hogy hova megyek, ezért tudom azt, hogy hova viszem kirándulni a csapatot, milyen ünnepek lesznek, mivel erre fel kell készülni. A misszió számomra ad egy olyan fajta napi rendet, aminek van egy nagyon jó megtartó ereje. Az, hogy minden nap ugyanaz történik, az lehet 99%-ban, mert nyilvánvalóan nem mindig ugyanaz, de nagy részt ugyanaz, az lehet unalmas is, de ugyanakkor lehet egy nagyon jó megtartó erő is. Én nekem olyan szinten nem okoz ez úgy semmit, mert én nagyon szeretem csinálni, én nagyon élvezem. Ezeket így nem misztifikálom túl. Én így inkább így megélem, élem, és nyilvánul leszűröm belőle a következtetéseket. Van olyan, hogy mély, persze. Ja, hát az mélypont az mindig van, persze. Csak hát ki kíváncsi a papnak a mélypontjára? Senki. És ez nagyon kell, hogy motiválja az embert azt, hogy nem utassa ki. A másik meg, hogy az ember távol lelkészként a parancsnokkal utoljára hagyhatja el a süllyedő hajót. Ergo, nekem ezt nem szabad kimutatni, nem szabad, hogy lássák rajtam, akkor inkább zárkozzak be, bújjak be a takaró alá, és oldjam meg másfél-két órán belül. Mert ha meg valakinek szüksége van rám, akkor meg én nem mondhatom azt, hogy bocs, de nekem most világfájdalmam van. Szóval én ezt így nagyon határozottan ellenzem, hogy egy pap kimutassa egy misszióban a mélypontját. Tehát mi nem azért megyünk misszióba, hogy velünk foglalkozzanak. Mm-hmm. Mi azért megyünk misszióba, hogy mi foglalkozzunk az emberekkel. Hát most gondold el, egy tanár, ha rossz kedvű, óriási a felelőssége. A diákot ugyanúgy meg kell tanítsa aznap a tananyagra. A kutya nem kíváncsi rá, hogy neki milyen kedve van. Óriási a felelősség. Egy papnál ugyanígy, egy tábor lelkésznél ugyanígy. Végezd a munkádat.
Mondtad már, egy konkrét napi rended van a misszióban. Hogy épül fel egy nap?
5:50 és 6 között kelek. Közben már az emberek ébredeznek, beszél, hello, hogy vagy, mizu, vagy aludtál. Csendesebben már a többiek még alszanak. Ezután jön a fürdőszobás procedúra, és akkor ilyen fél hét, 6.30, 6.40, 6.45 körül elindulunk reggelizni már egy csapattal. Megreggelizünk, 7:30-kor kezdődik a munkaidő, addigra le kell menni az irodába. A parancsnoki értekezlet van. Ez határozza meg egy napnak a menetét. Itt dől el, hogy az embernek hogy alakul egy napra. Bennmarad a táborba, kimegy a táborból. Esetleg más nemzettábori lelkészével kell-e valamit megbeszélnie. Kell-e misére készülnie, vagy más egy imára, vagy ünnepségen, hogyha beszélet kell mondani. Én voltam járőrbe, az nagyon, nagyon jó volt, nagyon szerettem. Nézd, a mi munkánk az olyan, hogyha te hetente egy misét tartasz, és mondjuk szervezel kirándulásokat, nekem egy kicsit több belső igényem van, én szeretek szerves része lenni a kontingensnek, ezért meg kell találnom azt, hogy hol tudnak rám számítani, hogy ez most éppen sajtófigyelés, vagy elkísérem a századparancsnokot, és meghallgatom, hogy mi a problémája, és esetleg tanácsot kér, és válaszolok neki, hogy egy századon belüli konfliktust hogyan simítson el. Ez már mind-mind az embernek a saját habitusán és egyéni kezdeményező képességén múlik.
Nádasi Alfonsz hadi élményeit a hadinaplóban osztotta meg az utókorral. Ebből idézünk folytatva a könyv felolvasását, Bőzsöny Ferencet hallják.
Augusztus 15-e, nagy boldogasszony. Fél 9-kor volt itt a mise. Érzem, hogy jól ment a beszéd. Ha még tovább is itt kell maradnom, a végén még tudomásul veszik, hogy olyan hadosztálylelkész is van, aki nem az ivásban, a nemi szervekről szóló viccekben akar kitűnni a tisztek között. Annál jobban előkészülök a beszédre, vagy a magánbeszélgetésekben a feleletekre, hadd lássák, hogy nem aktív katonapap vagyok, hanem Magyar Bencés. Mindig nagy öröm, ha valahol megtudják, hogy Bencés vagyok, és erre az öreg diákjaink rögtön oda jönnek. Itt is így van ez. Már régebbi az ismeretségünk, de most felújítottuk ezt dr. Dezsényi Jánossal, szegedi Szolomájért a Sziló osztályából. Mindig áldozik is. Az ilyen zászlós, meg néhány másik valóban megérdemli a többinek a dicséretét. Örülök, hogy János Bencés diák csendes, szorgalmas, jó, dolgos, becsületes, mindent lelkiismeretesen intéz. Minden alakulathoz el akarok jutni a környéken. Szinte álmokfutó akarok lenni, mert nem bírom már ezt az ücsörgést. Látszik, hogy mindenki érzi a végét, a végső kibontakozást, a vereséget. Vagy hazamenekülés, vagy sebesülés, vagy hősi halál, vagy fogság. Valamelyik utolér, de melyik? Külső logika szerint őrültség, amit végzek és amire vállalkozom, de mégis megteszem, mert minden magyart sajnálok. Nagyon ózkodott a vonatosok sofőrje, látszik, hogy nem ismer. Amikor mindenfajta kifogást mondott a kocsira, kértem, engedjen oda és mutassa meg a hibát. A kis naív. Azt gondolta, átejthet. Tudtam, hogy utál, mert pap vagyok, hallottam, amikor azt mondta hátam mögött. Azt hitte, nem hallom. A csuhásnak nem segítek a népbutításban. Most egy pillanat alatt döntelem kellett. Vagy hivatalos útra viszem az ügyet, vagy magam elintézem. Az elsőt nem akarom, mert eddig sem tettem senkivel. A másodikra akkor határoztam el magamat, amikor farizeus pofával siralmasan magyarázni kezdte, hogy eltörött a karburátorba vezető cső, és képtelen megjavítani. Pótalkatrész nincs, és le kell állnia végleg. Úgy látszik, elég részvétet fejezhettem ki a bólogatásommal, mert egész tűzbe jött a baj leírásánál. Itt megszakítottam. Kedves barátom, ez bizony nagyon szomorú. Hát akkor más nem tudok tenni, mint... Erre hangot változtattam, és azt mondtam, ide figyeljen! Maga haszontalan ember. Szégyellem, hogy maga magyar. Ha 2 percen belül nem javítja ki azt a vacak hibát, kiköttetem. Pár másodperc alatt kész volt a kocsi. Takarodjon félre, mondtam neki. Tele van a tartály? Igen, dadogta. Beültem és elindultam, de a következő másodpercben megálltam, kiszóltam neki, mert láttam, hogy a csodálkozásban még a szája is nyitva maradt. Csukja be a száját, ezt mondtam. Amikor visszajöttem, tudtam meg, hogy a hazaáruló nyilasok közé tartozik.
A karantén kápolna műsorsorozatból már többször idéztünk. Adásunk befejezéseként egy imát hallanak.
Hozzád fordulunk, Szent Háromság, egy Isten, Atya és Fiú és Szentlélek. Adjonunk nekünk továbbra is kitartó erőt, hogy fohászainkat rendíthetetlen hittel, álhatatos akarattal és bátor reménységgel hozzuk elé. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket, hogy a mindennapok próbatételei ne keserítsenek el, s úrrá tudjunk lenni gyöngeségeinken, hibáinkon, aggodalmaskodó félelmeinken, gyötrő szorongásainkon, tehetetlenségünk türelmetlenségén. Add, hogy bizalommal tudjunk a jövő felé tekinteni, és a figyelmes szeretet eszközei legyünk fele barátaink számára. Urunk, bocsáss meg gondolattal, szóval, cselekedettel, és mulasztással elkövetett védkeink. Teljes szívünkből bánjuk minden bűnünket, mert téged végtelenül jó és szeretetreméltó Istenünket megbántottunk. Ígérjük, hogy kegyelmet segítségével a jóra törekszünk, és a bűnt, valamint a bűnre vezető alkalmat elkerüljük. Bizalommal fordulunk hozzád, s bár bűneink miatt haragodat bizton kiérdemeltük, de tudjuk, választottaid előtt mindenkor hosszantűrő és nagy irgalmú Istennek mutattad magad, aki mindig kész a megbocsátásra, s aki nem a bűnös halálát akarod, hanem hogy megtérjen és éljen. Adj nekünk eleven helytálló hitet, hogy megújulhasson az életünk, s a remélt békés jövőben a te akaratod szerint tudjunk élni, és odaadó lélekkel szolgáljunk téged.
Irgalmas jóságodba ajánljuk mindazokat, akik a járvány okozta betegségben, szeretteik közelségét nélkülözve hunytak el. Fogadd be őket országod békéjébe. Oltalmazó segítségeddel vedd körül a betegséggel küszködőket. Jóságoddal enyhítsd megpróbáltatásaikat és szenvedéseiket. Gondviselésed legyen erőforrás az időseknek és mindazoknak, akik különös módon is szenvednek az egyedüllét magányától, vagy belső félelmeik miatt.
Kérünk, mutasd meg közelséged, oltalmazó békéjét azoknak is, akik elbizonytalanodtak hitükben, akik értelmetlennek tartják életüket, akik kilátástalannak vélik sorsuk alakulását. Urunk, segíts családjainkat, hogy békés derűben éljenek. Adj kitartást a szülőknek, hogy bölcs okossággal legyenek gyermekeik támaszai. A gyermekek pedig készséges szívűek az útmutató segítség elfogadására. Urunk, kísérjed továbbra is áldásod a Magyar Honvédség katonáinak szolgálatát, a rendőrség és a rendvédelmi szervezetek tevékenységét, hogy hazánk biztonságát és társadalmunk békéjét biztosítva megteremtsék a lehetőséget azoknak, akik áldozatos munkájukkal az emberi élet fönntartásáért végzik mindennapi feladataikat.
Add, hogy mostani együttes imánk adjon erőt mindenkinek a holnapi naphoz, szolgálathoz, munkához, tanuláshoz, egyedülléthez, betegség elviseléséhez. Kérünk, add, hogy megtapasztalhassuk közelséged jelenlétét az életünkben, Szent Fiad ígérete szerint, íme én veletek vagyok a világ végéig. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kempis Tamás gondolataival indítottam a műsort, ezzel zárom és kívánok további tartalmas rádiózást. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fiam, ne higgy érzelmi fölbuzdulásodnak, amely most van, de könnyen elváltozik. Míg élsz, ki vagy szolgáltatva a változandóságnak is, ha nem tetszik is. Úgyhogy néha víg, máskor szomorú vagy, néha nyugodt, máskor izgatott, néha imádságos figyelmi, máskor Isten dolgaira sehogy sem hajlandó, néha szorgalmas, máskor tunya, néha érett, máskor könnyelmű. De a bölcs és a lélek dolgaiban kiművelt ember fölött áll ezeknek a változásoknak.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
Június 15. A bérmálás közösségi dimenziója.